Hadd osszam meg még egy gondolatomat, amire nemrégben döbbentem rá. A bibliai tanításokban mennyire szoros összefüggések vannak. Azt mondja Pál apostol, megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Látok egy másik törvényt az én tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabulád a bűn törvényének, amely az én tagjaimban van. A Bibliát, hogyha elkezdjük olvasni, akkor azt olvassuk az első fejezetekben az ember teremtésénél, hogy az Isten alkotta az embert a föld porából, lehellett az orrába élet leheletét, és így lett az ember élő lélekké. Hogyha ezt az ember fogalmat komolyan vesszük, akkor ez azt jelenti, hogy az ember áll a testből, alkotó elemekből, és az Isten az élet leheletét leheli bele ebbe a testbe, és az az emberi személyiség, akik vagyunk, akik mi magunk vagyunk, az ebben a testben él, ekkor nyilvánul meg, mikor működik a testben az élet lehelete. Miből az következik, hogy ha a test megsérül, akkor az nem tőlem független esemény, hanem az az én személyiségemre kihat, hiszen a testben élek. Hogyha az Isten lelke, az Isten leheletét visszavonja, akkor én nem vagyok többé. Miért van az, hogy az elme törvénye nem elég erős a bűn törvényével szemben, amely a tagokba van írva? Azért, mert az ember testben meghatározott lény. Mert az emberi személyiség nem tud függetlenülni a testétől, mert a bibliai teremtés képlet szerint nincsen a testtől külön választható lélek. Ha pedig én nem tudok a testemtől külön élni, akkor az a törvény, amely az én testembe van beírva, az a törvény engem szolgasságban tart. Kedves hallgatók, itt van jelentősége annak, hogy a bibliai tanításokat összekapcsoljuk egymással. Igen, elmondhatjuk azt, hogy ha létezne a testtől külön választható személyiség, a testtől külön választható halhatatlan lélek, akkor létezne egy olyan út, ami erre a problémára megoldást hoz. Mert akkor csak annyit kellene tenni, hogy függetlenülünk a testünktől, és mindegy, hogy a testben milyen törvény van beleírva, akkor én már tudok jót cselekedni, mert az elmém törvénye az Isten törvénye. De ha valaki nem tud ebben hinni, mert a Biblia nem ad erre jogalapot, nem látja a Bibliában ennek a tanításnak az alapját, akkor kénytelen nagyon nyomorultul érezni magát, mert azt értheti meg, hogy az a test, amiben ő él, amely az ő élő lényének, lelkének, az élő léleknek a hordozója, abba a testbe a bűn törvényként van beleírva, ami azt jelenti, hogy bármennyire akarom, bármennyire szeretném, bármennyire gyönyörködöm az Isten törvényében, ez a gravitáció törvényéhez hasonló törvény. A törvény ebben az esetben azt jelenti, hogy 100-ból 100 esetben fog történni az, amit én itt bemutatok. Tehát a törvény ettől törvény, hogy nem 99 esetben történik csak meg az, hogy leesik a könyv, és egyszer nem, hanem 100-ból 100 esetben. Az, hogy a tagjaimba a bűn törvényként van beírva, és hogy én nem tudok a testemtől függetlenül élni, az azt jelenti, hogy minden egyes esetben, amikor én feltételezem, és megengedem, és elhiszem, hogy akarom a jót, tehát nem vonom kétségbe, hogy valaki akarja a jót most. Lehet, hogy az a baj. És akkor még nem tartunk ennél a pontnál. Akkor még csak a 6. fejezetnél tartunk. De most feltételezzük azt, hogy ott tartunk, hogy akarja valaki a jót, gyönyörködik az Isten törvényében, megalkuvásmentesen akarja a jót. De abban a pillanatban, amikor nincs még egy hatalom, ami ezt a jót megerősíti benne, amely lehetővé teszi, hogy megtegye, amikor magára hagyott, akkor 100-ból 100 esetben bűnt fog elkövetni törvényszerűen. Törvényszerűen. Nem tehet mást, mert a bűn törvényként van beírva a tagokba. Nos, ez az, amit az apostol megértett, és amivel szembesít bennünket. Mivel pedig mi magunktól nem tudunk a testünktől függetlenülni, és testben kell, hogy éljünk. Ezért azzal kell szembenéznünk, hogy nincs emberi megoldás erre a helyzetre. És ez nem evangélium. Ez így nem lenne evangélium számunkra. Nem ez az evangélium, hogy így mondjam. Hogy mennyire nem az azt a 24. vers mutatja meg. Ó, én nyomorult ember. Ó, én nyomorult ember. Ha egy ember ezt a törvényt képes felfogni, meglátni, megérteni és komolyan venni, ha egy ember tényleg akarja a jót és gyűlöli a gonoszt, és megérti ezt a törvényt, akkor emberileg nem fog kiutat látni. Mert nem tudja azt gondolni, hogy még egy kicsit jobban kell akarnom, és akkor már menni fog. Nem tudja azt gondolni, hogy még egy kicsit többet kell tanulnom az Isten törvényét, és jobban kell tudnom, hogy mi a jó és mi a rossz, és akkor már menni fog. Mert megértheti az ember azt, hogy a bűn nem csak a gondolkozásunkban van, a bűn nem csak az akaratunkban van, hanem a bűn az akaratunknál is mélyebben, ami ösztönös lényünkben van, ami tudat alatti lényünkben van, amelyet mi nem tudunk uralni, amely felett mi nem tudunk ellenőrzést gyakorolni. Az az ember, aki komolyan veszi az akarást, az az ember ennek a felismerésekor nyomorultul érzi magát. És ez mutatja meg, hogy komolyan vette az akarást. Aki ezt idáig megérti, az Pállal együtt nyomorultul érzi magát. És különben azt leplezi le, hogy nem vette komolyan, hogy ilyenkor, amikor egy ember ezzel a gondolattal találkozik, ha azt mondja, hogy hát nincs mit tenni, vétkezni kell. Hát Pál is megmondja, hogy én nem azt cselekszem, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok. Hát nincs mit tenni, ezt el kell fogadni. Az Isten megértő Isten, együtt érez velünk, ő tudja, hogy mi testből vagyunk, hát majd megérti ezt az Isten. Ha valaki így érez, vagy így gondolkozik, akkor az csalhatatlan jele annak, hogy ott az akarással van még a baj. Mert aki akar, az nem tud belenyugodni ebbe a helyzetbe. Az nem úgy fog érezni, hogy hát, nincs mit tenni, el kell fogadni. Az Isten jó, megért bennünket, és ilyen langyosan eléldegélünk, vétkezünk, amíg Jézus vissza nem jön. Azt mondja, ez borzalom, ezzel én nem akarok együtt élni. Ebben én nem akarok maradni. Pál apostol emberileg nem lát más megoldást, hadd hangsúlyozzam ki, emberileg. Tehát a levél folytatódik, és mi is fogjuk folytatni. De emberileg nem lát más megoldást ezen a ponton, mint hogy felkiált, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből. És ugye az előadás elején beszéltem arról, hogy a testre két szó van, a szárx és a szóma. És ami az érdekes, hogy itt Pál apostol a szóma szót használja. Aminek én abban látom a jelentőségét, hogy ezzel azt fejezi ki az apostol, hogy ő megértette, hogy ez törvény. Megértette azt, hogy ez a test önmagában úgy, ahogyan van, alkalmatlan, hogy az Isten törvényének engedelmeskedjen, hogy azt betöltse. Mert a testbe törvényként bele van írva a bűn. Tehát emberileg csak egy megoldást tudok elképzelni, mondja az apostol, szabadítson ki valaki ebből a testből. Mert én fölfogtam, hogy ebben a testben a bűn törvény. Akkor ebből a testből ki kell szabadítani engem. Erre nézve van reménység. Akik meghalnak és feltámadnak, az első feltámadással ők egy újjáteremtett testet fognak kapni. De az evangélium nem ez. Nem csupán ennyi. Az evangélium ígérete nem csupán annyi, hogy ember, fogadd el, hogy bár te akarsz, és gyönyörködsz, és gyűlölöd a bűnt, fogadd el, hogy a legszorosabb összeköttetésben kell éljél a lázadással, mert nincs mit tenni, vétkezni kell, hiszen a bűn törvényként van a te tagjaidba felírva. Szerencsére nem ez az evangélium, mert ez nem lenne evangélium. Ez nem tudom, hogy mennyire tudjuk átérezni. Ez nem jó hír, hanem rossz hír lenne az ember számára, mert ez azt mondaná, hogy állandóan abban a nyomorban kellene élnem, hogy amit gyűlölök, folyamatosan azt cselekszem. És ebben nem lehet élni. Így nem lehet élni életet. Mielőtt tovább mennék a megoldásra, mert van megoldás, csak nem olyan olcsó megoldás, mint ahogy mi szeretnénk sokszor az életben. Azelőtt annyit hadd fogalmazzak meg, hogy megint egy olyan helyzetbe jutottunk, mint a levél tanulmányozása során egyszer már voltunk. Pál apostol itt megint ugyanolyan emberileg, ugyanolyan kilátástalan helyzetbe vezetett bele minket, mint a harmadik fejezetben. Ott a harmadik fejezetben annak a felismeréséhez vezetett el, hogy mindannyian vétkesek vagyunk, és mindannyian számon kérhetőek vagyunk az Isten ítélőszéke előtt, és az örök életre nézve nincs emberi reménységünk. A bűn problémáját pedig nem tudjuk megoldani, mert a bűn zsoldja a halál. Ha én vétkeztem, és ezt a zsoldot kifizetem, akkor innentől merő teória bármiről gondolkozni. Nincs emberi megoldás. Ez volt a harmadik fejezetben. Most itt ugyanígy tartunk. Hogyha az Isten nem hoz erre a helyzetre megoldást, akkor nincs emberi megoldás, mert a testbe írt bűntörvénye olyan törvény, amely azt jelenti, hogy 100-ból 100 esetben bűnt fogok elkövetni különleges segítség nélkül. Hiába gyönyörködöm, hiába akarom, hiába szeretem az Istent és az ő törvényét, nem tudom legyőzni a tagjaimba írt bűntörvényét, mert testben élek. Mert az emberi személyiség a testen keresztül tud megnyilatkozni, abban él, és ebbe a testbe van a bűntörvényként beleírva. Mi a megoldás erre? Hálát adok Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Van megoldás. Azért jöttünk el, mert nem az a jó hír, hogy ember, nincs mit tenni, a bűn törvény és vétkezned kell. Ezért nem tartanék előadást. Hálát adok az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Összegzi a vers második felében azt, hogy hol tartunk, innen indulunk ki a megoldáshoz. Azért jól lehet én magam az elmémmel, az Isten törvényének, de testemmel a bűntörvényének szolgálok. Ez az a pont, ahol jelen pillanatban tartunk a gondolatmenetben, hogy hogyan szabadul meg egy ember a bűn uralma alól. Ahhoz, hogy megszabaduljon, ahhoz először el kell odáig jutni, hogy ő maga ne azonosuljon a bűnnel. Tehát tudatosan az ő személyiségének a döntésével az Isten mellé állt, megegyezem az Isten törvényével, hogy jó. És megint egy nagyon halk zárójeles megjegyzést hadd tegyek. Hihetetlen fontosnak tartom azt, hogy az ember különböztesse meg a saját személyes álláspontját és az emberi természetének a romlottságát. Ne verjük, ne bántsuk magunkat olyanért, amiért nem mi vagyunk a felelősök. Mert aki testről született, test az. Nem az lesz testivé, nem annak lesz a bűntörvénye törvényként beírva a testébe, aki akarja. Mindenkinek. Minden embernek törvényként van beírva a bűn a testébe. Ezért különböztessük meg a saját életünkben is a saját személyes állásfoglalásunkat, a mi akaratunkat, a mi gondolkozásunkat, és az emberi természet akaratát és gondolkozását. Ez az, amit Luther egy hasonlattal így fejezett ki, hogy arról nem tehet az ember, hogy a madarak elszállnak a feje fölött. A madarak száldosni fognak az ember feje fölött. A madarak jönnek-mennek. Az emberi természet ilyen. De ez nem mindegy, hogy én fészket készítek neki, és meghívom őket az én döntésemmel, vagy pedig az akaratommal szembefordulok velük. Ez már nem mindegy. Pál apostol azt mondja, én magam. Én magam az én személyes álláspontommal az Isten mellé álltam. Én magam az elmémmel az Isten törvényének szolgálok. De testemmel a bűntörvényének szolgálok, mert a testembe a bűntörvényként van beírva. Ebből a helyzetből indulunk ki a megoldáshoz, és miért ad hálát Jézus Krisztusnak, olvassuk el a folytatást. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Nincsen kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, mondja az apostol. Itt a vers második fele a legrégibb szövegváltozatokban nem szerepel, azért nem olvastam most fel. Önmagában van helye a gondolatnak, de sokkal inkább követhető a megoldásra való rámutatás. Nincs azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Tehát azt mondja az apostol, hogy azért nincsen kárhoztatás már, mert Jézus Krisztus felkínálja az ő személyes jelenlétét, a vele való közösség lehetőségét. Azt mondja, hogy rejtőzzetek el én bennem, én pedig ti bennetek fogok lakni. És a Krisztusban való élet lelke, a Krisztusban való élet lelkének a törvénye meg tud szabadítani a bűn és a halál törvényétől. Tehát az apostol a megoldásban most Jézus Krisztus életére mutat rá, pontosabban a Krisztusban megnyilatkozó isteni lélek hatalmára mutat rá, de egy bizonyos vonatkozásban kihangsúlyozza azt, hogy a Krisztusban való élet lelkének a törvénye szabadít meg a bűn és a halál törvényétől. Mi a jelentőség ennek a kifejezésnek? A Krisztusban való élet lelke az azt jelenti, hogy az az életadó lélek, aki Krisztus életében megnyilatkozott, aki áthatotta Jézus életét, és aki erőt, hatalmat adott Jézusnak az életben. Ez a lélek, ez képes az emberi test gyengeségén segíteni. Hogy ez hogyan működik, azt a következő alkalommal az 5. verstől kifejti az apostol. Akkor fogjuk átvenni. De azt mondja, hogy az Isten lelkének van hatalma ezt a holt emberi testet megeleveníteni, megerősíteni, és az Istennek engedelmessé tenni. De fontos, hogy ez csak akkor folyamatos, ha az Isten lelkének a jelenléte folyamatos. Tehát a Krisztusban való élet lelkének a törvénye az azt jelenti, hogy ahogyan a bűn törvény a mi életünkben, nekünk úgy van szükségünk az Isten élő jelenlétére folyamatosan minden percben. Mert abban a pillanatban, abban a szempillantásban, amikor az Isten lelke nincsen jelen, mint életadó hatalom az életünkben, akkor a bűn törvény. Akkor a bűn törvénye érvényesül. Ezért a bűn törvényszerűségével szemben. Tehát, hogy 100 esetben 100-szor a bűnt fogom elkövetni, ha magamra hagyott vagyok. Ha a saját erőmre kell támaszkodnom. Még ha a legjobb akarat erőmre támaszkodom is. Ezzel a törvényszerűséggel szemben csak egy másik törvényszerű jelenlét, az Isten lelkének a törvényszerű, a bűnhöz hasonló jelenléte segít, ami azt jelenti, hogy 100-ból 100 esetben az Isten lelkének az ereje kell, hogy megnyilatkozzon ahhoz, hogy ne a bűn nyilatkozzon meg az életemben. Ezért mondtam az elmúlt alkalommal azt, hogy a bűn legmélyebb meghatározása, hogy ami hitből nincs, az bűn. Mert abban a pillanatban, amikor nem az Isten lelke van jelen az életemben, és nem erős, hatalmas uralkodóként van jelen, és tartja ellenőrzése alatt az emberi természetet, és ad erőt az emberi természet késztetéseivel, rosszra való késztetéseivel szemben. Abban a pillanatban, amikor nincs jelen az Isten lelke, bűn kell, hogy kijöjjön belőlünk, ugyanis az van kéznél nálunk. Az törvény bennünk. Az elme törvénye pedig nem elég legyőzni a testbe jött bűn törvényét. Tehát a megoldást, azt, hogy miért nincs kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, itt hadd élezzek ki két olyan gondolatot, amit hát a vizsgáztatások kapcsán szerzek a főiskolán. A megoldást általában a diákjaink két ponton szokták elrontani. Az egyik azt mondják, hogy nincs kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztusban vannak, mert Krisztus meghalt ezekért a bűnökért is. Ez nagyon szép gondolat, csak az apostol nem ezzel érvel. Tehát nem ezt hozza megoldásként, hogy ember nyugodj meg, Krisztus ezekért a bűnökért is meghalt. Ez igaz, de erről a harmadik fejezet szól. És ott elmondta, hogy minden bűnre van bocsánat. Hogy minden bűnt lefizetett Jézus. Minden bűnnek a büntetését magára vette. Nincs olyan bűn, amire az Isten nem tud bocsánatot adni. Csak egy, amelyeket nem viszünk hozzá, és nem engedjük, hogy bűnbánatot munkáljon bennünk. A másik, amikor azt mondják, hogy a bűn törvényével szemben az Isten törvénye hoz megoldást. De nem ezt mondja az apostol. Az apostol azt mondja, hogy a bűnnel szembe, a bűn testünkbe írt törvényével szemben csak az Isten lelkének a folyamatos, megszakítás nélküli, törvényszerű jelenléte hoz megoldást. 100-ból 100 esetben jelen kell legyen ahhoz, hogy ne a bűn nyilatkozzon meg az életünkben. Ha 100-ból 99 esetben van jelen, akkor 99 esetben az engedelmesség nyilatkozik meg, 1 esetben törvényszerűen a bűn nyilatkozik meg. Különben a 3. versben ezzel folytatja az apostol, hogy nem az Isten törvénye hoz erre megoldást. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt. Mi volt lehetetlen a törvénynek? Hogy bennünket igazakká tegyen. Azért volt lehetetlen, mert hiába mondja el, hogy mi az igazság és mi a jó. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt. A test miatt. Mivel a testbe a bűn törvényként ott van, ezért hiába mondja el az Isten törvénye, hogy ez a jó út, ezen járj, ezt kövesd. Nincs erő az emberben. Nincsen kéznél az emberben a megoldás. Még ha az akarás kéznél is van már. Még ha a lélek kész, ahogy Jézus fogalmazott, de a test erőtelen. Ezért vigyázzatok és imádkozzatok, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. De a test erőtelen. A törvény útján ezért nem lehet üdvözülni, mert hiába tudja egy ember, hogy mi a jó és mi a rossz. Önmagában az embernek, aki testből van, akiben a bűn törvénye be van írva a testébe, a tagjaiba, nincsen ereje a jót elkövetni. A jót megvalósítani, a jót létrehozni. Ezért a törvény útján nem tudott az Isten megoldást hozni. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, mit tett az Isten? Elbocsátotta az ő fiát bűn testének hasonlatosságában a bűn miatt, kárhoztatta a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Az Isten az ő fiát elbocsátotta bűntestének hasonlatosságában. Mint látjuk, itt most nem Krisztus áldozatára teszi a hangsúlyt, hanem Krisztus földre jövetelére, földi életére teszi a hangsúlyt. Sajnálom, hogy nincs táblánk, úgyhogy egy kicsit a fantáziánkra kell építsünk, hogy mutogatok a levegőben. Egy nagyon egyszerű ábrát vázolnék fel annak a gondolatnak a megértésére, hogy mit jelent ez, hogy az Isten az ő fiát elbocsátotta a bűntestének hasonlatosságában a bűn miatt, és így kárhoztatta a bűnt a testben. Az itt szereplő kifejezés, hogy a bűntestének hasonlatosságában szó szerint azt jelenti, hogy hasonló, de nem pontosan ugyanolyan. Tehát hasonló, de nem pontosan ugyanolyan. Elnézést kérek attól, ha valakit megbotránkoztatok azzal, amit most föl szeretnék vázolni, de úgy gondolom, hogy talán segíthet megérteni, hogy mit jelent ez a hasonló, de nem pontosan ugyanolyan, és miért jelent reménységet az embernek ez a tanítás. Hogyan született meg Jézus Krisztus erre a földre, és hogyan születik meg egy ember erre a földre? Ez a két kérdés az, amit szeretnék vázolni. Ugye az ember úgy születik meg, hogy van egy anyuka, meg van egy apuka, és a kettő két személynek az örökítő anyaga összekapcsolódik, és ebből kifejlődik egy lény. Logikusan gondolkozva, én az anyukámtól is, meg az apukámtól is emberi természetet örököltem, mert hogy emberek voltak. Két emberi természet összetalálkozott, és ebből létrejött egy újabb ember, aki egy új, sajátos, addig még nem létezett összetevő, de ember. Ember. Emberi természettel. Annak minden következményével együtt. Hogy ez milyen szintű lehet, számomra döbbenetes volt. A legnagyobb fiam, amikor csecsemőként aludt, úgy aludt, mint a nagymamája. Valami lehetetlen kitekert pózban, hátra szegett nyakkal. Én nem gondoltam volna, hogy ilyen szintig képes az ember örökölni bizonyos jelenségeket, de ez így van. Ez így van. Mi a szüleinknek a képét, képmását, hajlamait, képességeit egy bizonyos keverékben, de hordozzuk. Hogyan született meg Jézus Krisztus? A bibliai leírás azt mondja, hogy Máriától született. Az egyik oldalon tehát örökölt egy emberi természetet. A másik oldalon pedig azt olvassuk, hogy a Szentlélektől fogant. Tehát a Szentlélektől származott. A másik oldalon pedig egy isteni természetet örökölt. Hozta magával az isteni természetet. Krisztusban az isteni és az emberi valami rejtélyes módon, de összekapcsolódott. Én ennél mélyebben nem merem megmagyarázni. De ezt meg lehet ragadni az igéből, ezt nyomon lehet követni. Mi történt volna, ha Jézus ugyanolyan, mint mi, tehát két földi szülőtől származik? Ugyanaz történt volna, mint minden emberben. A bűn törvényként van beírva az emberi természetbe, és ezért törvényszerűen bűnt kellett volna elkövessen. De mi történt Jézus életében? Bár volt egy emberi természete, Máriától örökölve, de az emberi természettel szemben belül volt folyamatosan az ellenségeskedés, mert egy isteni természete volt, ő természete szerint Isten volt. Az emberi és az isteni összekerült, és az isteni győzött az emberi fölött. Ezért Jézus nem követett el bűnt sem kisgyermekkorában, sem később, mert az emberit mindig uralta az isteninek a jelenléte. Természetesen ez nem azt jelentette, hogy Jézusnak nem kellett küzdenie. A zsidókhoz írt levél 5. fejezetében a következőt olvassuk arról, hogy Jézus ebben a testben ember fiaként és Isten fiaként egyszerre micsoda küzdelmet folytatott. Így olvassuk az 5. fejezet 7-től 9. verseiben. Aki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet, és tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Tehát Krisztusban az emberi természet ott volt, és a rosszra való hajlam, a rosszra való késztetés megszületett. De Krisztusban gyermekkorától, születésétől fogva a sajátjaként volt ott az isteni természet, amelynek a leglényege, hogy szeretted az igazságot, gyűlölted a hamisságot. Amelynek a lényege az, hogy bűngyűlölő és igazságot szerető. És ez az isteni természet, ez azonnal csírájában leleplezte az emberi természetnek a rosszra való késztetését, és mivel Jézus engedett az Istentől jövő késztetésnek, sőt nem csak engedett, de nem a maga erejével harcolt. Az én hatalmam nem az enyém, mondta, hanem aki elküldött engem, az én mennyei atyámé. Én semmit nem cselekszem magamtól, mondta Jézus Krisztus. Mivel nem a maga erejére támaszkodott, ezért az Isten erőt tudott adni neki a győzelemhez, és bűntelen maradt. Emberré lett, valóságosan emberi természete volt, elbukhatott volna, de nem volt hajlandó a bűnre, és nem bukott el, mert nem magában bízott, hanem az Isten erejére támaszkodott, és mindig megharcolta, hogy az Istenre támaszkodjon és neki engedelmeskedjen. Miért jelent ez reménységet az ember számára? Akkor most beszéljünk egy harmadik emberről, az újjászületett emberről. Eddig szóltam a természetes emberről, aki megszületett egy földi apától és földi anyától. Szóltam Jézus Krisztusról, az Isten fiáról, aki Máriától született és a Szentlélektől fogant, és most beszéljünk egy újjászületett emberről, akinek van egy emberi természete, és van egy elrontott élete. Van az emberi természetet megerősítő negatív jelleme, hiszen tettekké váltotta a természetet. Nem csak természetében van ott a bűn, hanem elkövette, és ezzel az elkövetéssel áttétessé vált a bűn jelenléte. Már a szokásainkban is jelen van. Már a mi gyakorlatunkban megjelent a bűn. Az újjászületésről azt olvassuk János apostol levelében, hogy aki újonnan született, az azért nem képes a bűnnel kiegyező életet élni, benne élni a bűnben, mert az Istentől született, és mert az Istennek a magva bekerült az életébe. Nagyon érdekes, hogy itt a szperma kifejezés van a görög szövegben. Az Isten igéjének a spermája bekerül az ember életébe. Az újjászületett ember nem teljesen ugyanolyan, mint egy újjá nem született ember. Nem a testében történik változás, nem az emberi természete szűnik meg létezni, hanem valami történik vele. Ez a valami az újjászületés, amit így fogalmaz meg az ige, hogy Istentől született. A Szentlélek szüli újjá az embert az Isten beszéde által, és ami kézzel fogható változás az ember életében, hogy az ige magva bekerült az ember életébe. És most el tudjuk még képzelni ezt az ábrát, akkor próbáljuk meg magunk elé képzelni. Van az ember, aki megszületett földi apától, földi anyától, és a Szentlélektől újjászületett. A Biblia ígérete, hogy isteni természettel lehetünk közösségben, és ebben van a megoldás a mi számunkra. Hogy mi közösséget ápolhatunk az élő Istennel, és ezáltal isteni természetet nyerhetünk az Istentől, és erőt nyerhetünk az Istentől. A Szentléleknek az isteni erejét nyerhetjük el az engedelmességhez. Jézus tehát hasonlóvá lett mi hozzánk, de nem a bűnös, újjá nem született ember szintjéig jött el, hanem arra a szintre jött el, ahova az Isten fel tud emelni bennünket, az újjászületett ember szintjére. Az emberi természete neki is megvolt, de neki sajátja volt az isteni természete, és ezt a különbséget, ezt hadd hangsúlyozzam ki. Két ponton mindig megmarad a különbség, az Isten fia, Jézus Krisztus, és a hívő emberek, az újjászületett hívő emberek között. Ez a két pont pedig a következő. Jézus soha nem követett el bűnt. Ezt már egy ember sem mondhatja el magáról. Tehát olyan újjászületett ember, aki azt mondhatná, hogy én soha nem követtem el bűnt, és ezért az én jellememben nincsen tisztátalanság. Ilyen ember nincs közöttünk. Azt hiszem, ezt nem nehéz belátnunk. A másik dolog, hogy Jézus Krisztusnak a sajátja az isteni természete volt, az emberi természetet elfogadta, felvette, és ahogy János evangéliumából kitűnik, Jézusnak minden nap el kellett döntenie azt, hogy itt marad-e emberként ezen a földön, és küzd értünk, hogy a mi helyünk belépjen, vagy pedig visszamegy a mennyei atyához, és az ember viselje a bűnének a büntetését. Senki nem vette el Jézustól az isteni létformát, hanem Jézus letette önként. Nekünk pedig az emberi a sajátunk. Az Istenit ajándékba kapjuk, közösségünk lehet az isteni természettel, összekapcsolódhatunk az isteni természettel, de naponként eldönthetjük, hogy a sajátunkból élünk, vagy pedig élünk az Istentől kapott segítséggel. Naponként eldönthetjük, hogy elfogadjuk az Isten lelkének a jelenlétét, az isteni természettel való közösséget, vagy visszatérünk a saját tulajdonunkhoz, az emberi természethez. A visszatérés lehetősége mindig nyitva áll. Ezt nem veszi el az Isten tőlünk. Ahogyan Jézusnak naponként meg kellett harcolni azt, hogy ne menjen vissza a mennybe, hanem vállalja az emberi természettel való közösséget, hogy önmagában együtt élesszel, és az ebből fakadó harcokat megvívja, hogy belülről kell küzdenie, hogy szenved meg kísértése közben. Szenved a kísértések között. Ugyanígy naponként el kell döntenünk, hogy visszatérünk az emberi természethez, és nem vállaljuk azt a küzdelmet, ami abból fakad, hogy az emberi és az isteni egymással állandó ellenségeskedésben van, vagy pedig vállaljuk ezt a küzdelmet, és igényeljük az isteni erőt, segítséget, hatalmat. Ezt a szempontot ne felejtsük el, ne hagyjuk figyelmen kívül. Azt mondja tehát az apostol, hogy a megoldást Jézus Krisztus hozta el a földi életében bemutatva a mi számunkra, és az ő saját személyében ajánlja fel a megoldást. Ahogyan Jézusban egyesült az isteni az emberivel, úgy kell, hogy a mi életünkben egyesüljön az emberi az istenivel. Ha ez az egyesülés megtörténik, akkor az emberi fölött az isteni veszi át az uralmat, és a bűn nem tud uralkodni az isteni fölött. A bűnnél nagyobb az Isten, le tudja győzni a bűn törvényét. Jézusra azt olvassuk, hogy ő bűntestének hasonlatosságában jött el a bűn miatt, és most jön egy nagyon fontos gondolat, kárhoztatta a bűnt a testben. Azért nagyon érdekes az itt szereplő kifejezés, mert a görög ige elemzésénél kétféle megoldásra juthatunk, és mind a kettőnek üzenetértéke van. Az egyik, hogy úgy is elemezhetjük, hogy ez egy pontszerű kifejezés, ami egy aktusra, egy alkalomra utal, akkor teljesen egyértelmű, Jézus emberré lett, hogy emberként elviselje az emberek helyett a bűnbüntetését. Kárhoztatta a bűnt a testben, neki emberként kellett az Istennek bűnnel szembeni haragját elviselni. De ha folyamatos igeként értelmezzük, akkor az azt jelenti, hogy Jézus minden egyes pillanatban leleplezte a bűnt, leleplezte az emberi természet rosszra való késztetését, soha nem alkudott meg a gondolkozásában, soha nem volt hajlandó a bűn elkövetésére. Az emberi természet, mint késztetés, mint hajlam ott volt, de Jézus nem adott zöld utat. Jézus nem adott engedélyt arra, nem kapcsolódott össze az akarata a késztetéssel. A kísértés, amikor az embert vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Amikor a kívánság megfogan, akkor bűn születik meg az ember életében. Jézusnál a bűn soha nem született meg, mert ugyan a késztetés ott volt, de nem talált kézre, amely összekapaszkodott volna vele. Nem talált Jézus beleegyezésére. Mert Jézus kárhoztatta a bűnt a testben, ami azt jelenti, hogy minden egyes bűnre való késztetést bűnnek tartott, bűnnek ítélt, elítélt és ellenállt neki. Nem volt úgy a bűnnel, mint mi nagyon sokszor vagyunk. A bűnben nem látott ideig, óráig gyönyörűséget. Nem volt úgy vele, hogy hát ma inkább engedek a saját kívánságomnak, majd holnap ellenállok neki. Ő nem így volt. Ő a bűnben halált látott. Ő könyörgött azért, hogy a haláltól szabadítsa meg az Isten. Mert Jézus gondolkozásában teljesen világos volt az, ami a mi gondolkozásunkban valahogy úgy nem világos mindig, hogy a bűn egyenlő halállal. Hogy a bűn az nem egyenlő sok jó élménnyel, aztán egy kis keserű fizetséggel, hanem a bűn egyenlő a halállal. Jézus ezt világosan látta. És mindig, minden egyes pillanatban elítélte a bűnt. Nem adott menlevelet neki, nem gyártott hozzá ideológiát, nem mentegette, nem dédelgette, hanem kárhoztatta. És ezt követően pedig nem a maga erejére építette a győzelmet, hanem miután a bűnt bűnnek ítélte, ellenállt neki, az Isten erejét hívta segítségül. Nem magától cselekedett, hanem az Istentől kért erőt és hatalmat a győzelemhez. Az Isten pedig erőt adott neki. Az Isten pedig megnyilatkozott az életében. Ha valaki Krisztust követi ebben, János evangélium a 6. fejezetében Jézus erre hívja fel az embert. Azt mondja János evangélium a 6. fejezetében, az 57. versben. Amiként elküldött engem, am az élő atya, és én az atya által élek. Figyeljünk oda, halljuk a jelentőségét ennek a mondatnak. Én az atya által élek. Nem magamtól, nem a magam erejéből. Én az atya által élek. Aként az is, aki engem eszik, él én általam. Ahogyan Jézus az atyával összekapcsolódott a győzelemért, a bűn feletti győzelemért, Jézus azt mondja, hogy mi úgy kapcsolódjunk össze vele. Ahogyan Jézus elmondta, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem lakik. Nekünk úgy van szükségünk arra, hogy elmondjuk, hogy én Krisztusé vagyok. Én Krisztusban rejtem el magamat, és Krisztus én bennem lakik az ő lelke által, az ő lelkének jelenléte által. Amikor Krisztus lakik az emberben, amihez az kell, hogy az ember kárhoztassa a bűnt a testben, ahogyan Jézus kárhoztatta a bűnt a testben. Amihez az kell, hogy az ember ugyanúgy elítélje a bűnt, és szembeforduljon a bűnnel, ahogyan Jézus kérlelhetetlenül, következetesen bűnnek nevezte a bűnt, halált látott benne, és szembefordult vele. Ha valaki ezt teszi, és igényli a Krisztus jelenlétét, az Isten lakozást vesz abban. Az Isten folyamatos jelenlétet ad, folyamatos jelenlétéről biztosítja. És ez a törvényszerű jelenlét egyedül az, ami képes az embert felülemelni a bűntörvényén, ami képes a bűntörvényét felülírni, hatáján kívül helyezni, hatástalanná tenni, és így engedelmessé tenni az embert. És ezen a ponton a hit általi megigazulás célba ér. A negyedik verset nézzük meg befejezésként. Ezt mondja a Római Levél 8. fejezetének a 4. verse, hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Hogyha valaki elfogadja ezt az utat, ami nem egy emberi erőre építkező út, ha valaki elfogadja, hogy egyedül az Isten ereje által lehet győzni a bűn felett, kell hozzá az emberi akarat, de az emberi akarat nem elég önmagában, de nem is nélkülözhető, az Isten erejére van szüksége az embernek. Aki elfogadja ezt, annak az életében célba ér az Isten munkája, a törvény igazsága beteljesül azok életében, akik a lélek szerint járnak. És ez az, ahova az Isten el akarja vezetni az embert. Mert az emberi életnek a nyomora, az emberi életnek a vesztesége az a bűn. Az, hogy engedetlenné vált az Isten iránt. De az ember két okból nem tud engedelmessé válni. Nem tudja a saját gondolkozását maga megváltoztatni, és kiszabadítani a bűn szeretetéből magát, és nem tudja a testébe írt bűntörvényét legyőzni. Az Isten viszont mind a kettőt kész megtenni azért az emberért, aki ennek utat enged az életében, aki ennek a törvényszerűségeit megérti. Tehát mi kell a bűn feletti győzelemhez? Összegezve nagyon röviden, ahhoz, hogy a törvény igazsága az evangélium célba érkezéseként megvalósuljon a mi életünkben. Kell az, hogy válaszoljunk az Isten szerető hívására. Igent mondjunk az Istennek, és nemet mondjunk a bűnnek. És kell az, hogy ne a magunk erejéből próbáljunk meggyőzni. Ismerjük meg azt az Istent, aki bizalomra méltó, aki teremtő hatalommal rendelkezik és képes segítséget adni annak az embernek, aki következetesen akar és következetesen rátámaszkodik, hozzáfordul segítségért. Tehát van megoldás. Ez a megoldás, ez nem egy küzdelemmentes megoldás, nem egy olcsó megoldás. Ez a megoldás azt feltételezi, hogy az ember minden nap megharcolja, hogy ő maga is állást foglaljon a jó és a rossz között, és azt feltételezi, hogy az ember ismerje be a gyengeségét. Mind a kettő nehéz. Mind a kettő idegen tőlünk. Mi jobb szeretnénk belesodródni a jóba, és nem dönteni karakán módon, következetes, önmagunkkal szemben kíméletlen módon, magunkkal szemben kíméletlen módon. És mi jobb szeretnénk a saját erőnkben dicsekedve győzni. Egyik sem lehet a miénk. Az Isten mind a kettőt ajándékba adja, az Isten kész bűngyűlöletet szülni az életünkben, ha mi szemléljük Jézus áldozatát, és megacélozni a mi akaratunkat, de nekünk kell dönteni. Nekünk kell eldönteni, hogy az Isten akarata mellé állunk. És az Isten kész erőt adni, akár minden pillanatban, de ezt csak az az ember fogja igénybe venni, aki megértette a 7. fejezet gondolatát. A 7. fejezet gondolatát így lehet összegezni Jézus szavaival: nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Semmit. Ami azt jelenti, hogy csak bűnt. Krisztus nélkül csak bűnt. Krisztussal együtt viszont lehetőség van győzni az emberi természet felett. Ha naponként megalázzuk magunkat, és úgy döntünk, hogy nekünk fontos az isteni természet, közösségben akarunk lenni az isteni természettel, és nem térünk vissza az emberi természethez, hogy az irányítsa az életünket. Hát én ezen a ponton most befejezném az előadást azzal, hogy tovább fejti az apostol ezt a kérdést, tehát célba írta a gondolatmenet. Az engedelmesség hitáltal lehetséges az embernek, de hogy ez részleteiben hogyan történik, hogyan munkálkodik a Szentlélek az emberben, ezt az 5. verstől fogja kifejteni az apostol, és ezzel fogjuk folytatni.